Sziasztok, ez itt továbbra is a Rádió Café, benne továbbra is a kettes számrendszert halljátok, Medveszky Balázs színész a vendégünk. Hát, aki azért egy hatalmas teherrel, vagy hát én tehernek élném meg, és kíváncsi vagyok, hogy te hogy vagy, jön-megy a világban, a szakmában, mert hogy nem csak a szüleid, hanem már a nagyszüleid is elképesztő híresek voltak, letettek az asztalra olyan súlyú szakmai dolgokat, amiket nehéz megközelíteni, ne adj Isten túlszárnyalni. Ugye édesapád Medveszky Ádám, édesanyád Csányi Valéria mind a ketten nagyhírű karmesterek. Szóval, hogy nyilván ez nehéz kérdés, mert ebbe születtél bele, neked ez volt a természetes, de egyszer csak az ember öntudatra ébred, és akkor realizálja, hogy nem mindenkinek a szülei híresek, meg kosudiasok.
Hát amúgy érdekes, hogy azt mondod, hogy úgy fogalmaztál, hogy teher, mert szerintem minden csak az nem.
Szuper, ez tök jó.
Én egyébként ugyanígy gondoltam volna, hogy szerintem ez inkább egy az, hogy nagyon-nagy
adomány. Nem, hát ez szerintem ez egy olyan hatalmas szerencse, hogy tényleg. Tehát most nem tudom, hol kezdjem, tehát most én színész vagyok, volt arról szó, hogy mit tudom, én atletizáltam 5 évig, zenéltem, táncoltam, doboltam, tehát minden volt, és pont azért, hogyha ők nem azok, akik, akkor szerintem ezeket nem csináltam volna, meg nem, nem ebben a neveltetésben részesülök. Hogyha ők nem két karmester, és a nagyszüleim sem azok, akkor szerintem az édesanyám sem lett volna karmester, és nem lenne annyira benne a zene a családban, tehát én biztos, hogy nem. Tehát nem valószínű, hogy én akkor a zene iránt ekkora lelkesedést tanúsítok.
De végül nem zenész lettél?
Nem, majdnem, de nem. Nem, azért mondom, hogy olyan szerencsésen alakult minden, mert zenéltem is, táncoltam, kortárs tánc is volt, minden volt.
Dob.
És dob. És
egyébként a dob.
Meg valamennyire zongoráztam is, és ezek mind hozzáadnak ehhez a szakmához.
Plusz skilljeid vannak, nem?
Hát igen, igazából hogy is fogalmazhatunk.
De bocsánat, csak azért, hogy megmagyarázzam, hogy mit értek teher alatt, szóval, hogy van egyszer csak egy kisfiúnak a nagyfiúvá érésekor egy olyan pillanat, kiskamaszkor körülbelül, amikor nagyon különbözni akar a szüleitől. Ez egy teljesen természetes folyamat, tehát, hogy ezzel semmi probléma nincs. És erre gondoltam, hogy amikor az ember így realizálja, hogy a szülei hova jutottak el, és most főleg az édesapádról beszélek, mert ugye fiú vagy, hogy mit érte el, és hogy nekem ezt meg kéne ugranom, vagy ezt érzem, ezt gondoltam tehernek, hogy ezt te kisfiúként megélted-e, vagy megérezted-e, hogy magason nem. Van a léc.
Egyáltalán nem. Hát én azra a magas lécre pont büszkeséggel gondoltam.
Tehát nem érdekel, hogy te eléred-e valaha, vagy nem.
Én gondoltam, hogy elérem, csak hát nagyon sok léc van. Tehát úgy értem, hogy nyilván lehet, sőt, biztos, akkor lenne, akkor mondjuk teher lenne, ha én mondjuk a vezénylésbe szerettem volna bele tényleg a karmesterségbe, akkor lehet, hogy... De hát gyönyörű szakma, de soha nem akartam karmester lenni, és nem azért, mert a szüleim azok, hanem egész egyszerűen nem, tehát engem az valahogy nem.
De édesapád se akart először karmester lenni, mert hogy nem, de ő is ütős.
Igen. Is ütős. Csak hát aztán bejött a balett, meg aztán a színészet.
De például amikor te elkezdtél a Szabolcs Bence zeneiskolába, azért jegyeztem, hogy én is oda jártam kezedbe.
Wow.
Egy pár évvel korábban. Én ott kezdtem fuvolázni. És hogy az azért nem merült, vagy akkor azért mégse dob legyen, mint apukád is dob volt, hanem mondjuk valami másik hangszer.
Nem.
Apu, dobolni akarok, jó?
Hát ez így volt. Hát én összeraktam dobszerkót otthon. Tényleg vödörökből, meg kuklófsütőkből, meg mindenféle. Tehát abszolút csak a ritmus. Meg a zongora is érdekelt, de az csak így random tanulgattam otthon. A bátyámtól, apámtól, anyámtól, szóval én autodidakta módon. Mai napig egyébként, ha valami megtetsző, akkor szívem, hogy megtanulom. Hol hallás után, hol meg utána keresek, akik ott állnak.
Otthon a szüleid beszélgettek ilyen szakmai dolgokról? Tehát volt ilyen élményed, hogy mit tudom, játszol a szobába, és ők közben arról beszélgetnek, hogy itt a második felvonásban azt kercót, azt hogy kell.
Hogyne, persze. Nagyon, hát az anyám is, főleg az anyám nagyon sok tanácsot kért apámtól, hogy őt ezt hogy vezényelni el, vagy hogy.
Komolyan.
Persze.
Mert erre külön rá akartam kérdezni, hogy azért azt nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók, de valóban így van, hogy anyukád, tehát ez nagyon ritka, hogyha egy női karmester.
Igen.
működik, és az anyukád ezért...
Benne, hogy jó női karmester.
Egy nagyon jó karmester, így van, és azóta sincsen nagyon női karmester, főleg nem abban a pozícióban, ugye a Magyar Állami Operaházban vezényelt nagyon sokáig, de hogy ezt ez érdekelt, hogy ez milyen dinamika volt otthon nálatok. Tehát, hogy volt az, hogy van a nagy karmester az édesapád, és akkor van a kisebb karmester az édesanyád, és akkor ő azért menő, vagy tudod, tehát, hogy engem ez nagyon érdekel, hogy ez hogy volt így leosztva.
Speciális ugye a családom felépítése, ezért kifejezetten kiskoromból tudok csak táplálkozni emlékeket. Igen, onnan tudok csak felhozni emlékeket. Édesapám aztán visszament az első feleségéhez, tehát elváltak a szüleim, de abszolút jóban vannak meg, hál' Istennek. De a lényeg az, hogy azt láttam édesanyámon is, hogy benne sincs ez, amit a versengés. Tehát, hogy ő is abszolút felnézett apámra. Én is mindig felnéztem apámra, és önnyira...
De apád komolyan vette azt, hogy anyád is karmester?
Persze. Persze.
Tehát abszolút szakmai meg partnernek tekintettem. Meg az anyám
darabig balettet vezényelt, apám meg operát vezényelt. Tehát én ezért mondom, hogy mindig, amikor így mondják, hogy ez milyen nehéz lehet, mert művészileg híres szülők gyereke lenni, úgyhogy te is művészete foglalkozzal, én ezt sose értettem. Tehát pont, hogy annyit szívhatok magamba belőlük, és tök jó, mert valahogy van egy kölcsönös felnézés egymásra, és ez egy nagyon szép dolog.
Különben a másik sztereotípia meg az szokott lenni, hogy hát neked könnyű, mert neked nagy művészek a szüleid, úgyhogy nyilván egyenes út vezetett az SZF-re, meg a Víg Színházba, tehát ilyet se kaptál meg soha?
Dehogy is. Hát nem tudom, hogy volt-e már. Ha volt, akkor ezt egyből kidobom a kukába. Neked. Tehát, hogy én ezeket elfelejtem. Tehát, ami hülyeségem, azt elfelejtem. De tényleg.
Tök jó személyiséged van. Szóval ilyen tök stabil, nem? Ugye? Abszolút, hogy van egy egészséges önbizalom, van egy tök jó ilyen...
Van
tök
egy elég erős belső világod, és akkor abban nem engedsz.
Meg meggyőződésed. Hát, ezt jól látjuk?
Van egy elég erős belső világom, igen. Nemrég azt mondta nekem valaki, hogy ő ezt nagyon szereti bennem. hogy ezt úgy megtartom magamnak, mert az szerintem elengedhetetlen. Én nagyon szeretek egyedül lenni. Mondhatnám, hogy a magányt is szeretem, de a magány az valamiért kapott egy pejoratív felhangot, de az egyedüllét az szerintem az egy kulcsfontosságú, főleg ebben a szakmában. Igen, van egy egészség, tehát szerintem az egészséges önbizalom az fontos, de muszáj, hogy kétkedje magam. Én például mindig kétkedek magamban, hogy ez vajon jó-e vagy nem. Azért vágyom a visszajelzésekre eléggé. Nagyon ingadozó ez.
Ebből a beszélgetésből nem ez jön le, hanem az, hogy teljesen határozott elképzelésed van mindenről.
Hát...
arról is, hogy te mennyit érsz.
De az, hogy mindig kérdőjelek legyenek magadban, szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Vajon jó irányba tartok-e, vagy sem, akár szakmailag, akár az életemben, bárhogy.
És jó irányba tartasz?
Én azt érzem, hogy igen. Azt érzem, hogy igen. Sokkal stabilabb vagyok, mint pár évvel ezelőtt.
Most ezen gondolkodom, hogy vajon hogy van ez, mert te azért egy elég késői gyerek vagy, ezt jól mondom, ugye?
Igen, eléggé.
Hogy ez befolyásolja-e vajon a gyerek személyiségét, vagy annak alakulását, hogy ugye egy kicsit higgadtabb, ahogy te még a beszélgetés elején mondtad, belassultabb, nem felejtjük, korban jöttél a szüleidnek. Szóval, hogy igen, ott már van egy olyan bölcsesség a gyerekneveléssel kapcsolatban is, gondolom, ami esetleg egy ilyen erősebb önbizalmú gyereket eredményez.
Azért az önbizalom nem kifejezetten olyan hű, de nagyon erő. Tehát, hogy voltak időszakok, amikor hogy annyira vágytam a visszajelzésekre, meg a saját döntéseimben sem tudtam bízni, az már pedig önbizalom ilyen.
Igen.
és persze, de nagyon sok mindent köszönhetek a szüleimnek, de azért vannak dolgok, amiket mondjuk helyekben máshogy csináltam volna akkor. Tehát értem a személyes fájdalmakat, abszolút értem, csak nem biztos, hogy a... Tehát szerintem érdemes a gyereket a szem előtt tartani, amikor még nagyon pici. És nem feltétlenül a saját sérelmeinket. Igen.
Végigélted nyilván az ő nehezebb időszakait.
Ezek a nehezebb időszakok,
ezek évek. Nekik is elmondtad? Ez jó, amikor egy gyerek ilyen kritikus, és így elmondja a szüleinek, így felnőtt fejjel.
Hát lehet, már utaltam rá, meg lehet, hogy majd egyszer úgy tényleg kitérek a részletekre, de kicsit úgy vagyok vele, hogy most már egyébként úgy se lehet változtatni ezen. És egyébként az tök jól esik, hogy volt, aki azt mondta, hogy figyelj Balázs, ahhoz képest, hogy úristen, akkor részletesen elmesélte neki, hogy milyen gyerekkorom, meg nem tudom, Jó, azért, hogy mondjam, tehát azért elég sok mindent adtak nekem, tehát hogy voltam úgy kezem, mint a hímes tojás, meg ilyenek, csak azért, mert mondjuk, mit tudom én, kompenzáltak, mert hogy ugye váltak, és hogy akkor a Balázsnak legyen meg mindene. De azért voltak olyan heves viták, amelyek érénken bennem vannak, és de mondom, összességében az annyira jó, hogy mind a kettőjük intelligens ember, mind a kettő. Egyébként igen, ez ütött szemben, amikor mondtad, hogy van az embernek kamaszként, hogy amikor a szülei ellen kicsit lázad, és bennem ez később jött elő, és nem szakmailag lázadtam, abszolút nem. Mert hát én is abszolút biztos voltam abban, hogy művész akarok lenni, hanem inkább világnézetbe lázadtam. Tehát elkezdtem önálló tudatra ébredni, hogy most itt igazából mi is vesz minket körül, és igen.
Nem tudom, arra célzol el, de hogy apukád ugye, hát ha nem is erőteljesen szerepet vállal, de mondjuk letette a voksát nagyon erősen egy időben a jobb oldal igen. felé, ugye mi épp Jobbik országgyűlési képviselője is lett. Hogy erre gondolsz, hogy ez, vagy ezzel szemben mentél leginkább?
Akár politika, igen, igen, tehát pont politika is.
Vagy ilyen a nagyobb ilyen erkölcsi, vagy etikai, vagy világnézeti kérdésekben?
Valahogy sokkal nyitottabb, és ezáltal befogadóbb, gondolom magam, mint őt. Uh-huh. Tehát persze egy darabig tök jó azokban merítkezni, amiket kapok, de aztán nagyon erőteljesen láttam, hogy igazából a világban milyen dolgok is vannak, amiket... Amiket nem feltétlenül, tehát amikhez ők nem úgy állnak, ahogy mondjuk már én.
Igen, mert egyébként ez olyan érdeklődéssel olvastam, amikor édesapád arról beszélt, hogy milyen volt az 56-os megélése. Neki ez egy nagyon jelentős, hát mint mindenkinek, aki akkor öntudatánál volt, és Budapesten élt legalábbis.
Mesélt, persze.
Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas sztori lehet, hogy ő neki tényleg így a világlátása, ahogy szemléli a dolgokat, az milyen erősen gyökerezik onnan. Hogy erről beszélgettetek-e?
Beszélgettünk, igen.
És mi az ő sztória?
Nem tudom, valahogy az az érdekes az egészben, hogy én nagyon-nagyon felnézek apámra, meg édesanyámra, és tényleg, tehát, hogy az a szakmai alázat, amivel apám rendelkezik, az egészen brutális, tehát azt tanítani kéne. És egész egyszerűen mondom, valahogy nagyon magacs ember, tehát ő valami van a fejében, akkor biztos, hogy úgy van. Lehet, hogy már 40 éve nem úgy van, amit akkor mondott valaki, hogy ez úgy van. Tök minden, most kicsit ködösen fogalmazok.
Ne, érthető.
De az ő fejem ez akkor is úgy van. Tehát én mondhatok neki valamit, hogy mit tudom én, nem akarok nagyon politikára rátérni, de hogy mondjuk én jártam a színház és filmművészeti egyetemre 5 évig, én tudom, hogy ott mi volt, ő nem tudja. De én nem tudtam meggyőzni arról, hogy ez mekkora hatalmas hazugságok keletkeztek, még az SZFE ügye kapcsolatban.
És akkor ezen így össze
hát nem vitatkoztatok,
nem vitatkoztatok,
hát kis
csak...
Szolid vita. Uh-huh. De az a szép ebben az egészben, és szerintem ez az, ami hiányzik itthon, hogy ott van az Aser Tamás, aki meg ugye nyíltan bal, ott van a Medecki Ádám, aki nyíltan jobb, és mind a kettőktől megkaptam, egyszer az eszef előtt álltam az Aser tanár úr, és mondta, hogy mennyire csodálatos ember, és mennyire szakmai alázat, meg nem tudom, tehát csupa jót mondott apámról, hogy mennyire felnéz rá. Majd, tudom, pár hónappal később apám egyszer csak, nem tudom, már színházról beszéltünk, és ugyanezt el tudtam mondani az Aser Tamásról. És senkit nem érdekelt akkor is ott, hogy ő baloldali, ő jobb oldali, ki az Istenet érdekel? Hát a szakmát nézzük, az, hogy mi van a kezében, mekkora a tudás. És szerintem ez ami követendő, mert amíg lesz világ, addig nem az lesz, hogy egy világnézet lesz mindenkinek a fejében, hanem minimum kettő, hanem több, hogy ezt elfogadjuk.
Képzeld el, hogy az apukától kiírtam ezt egy interjúból egy mondatot, ami pont erről szólt. Azt mondta, hogy a zenészek, ha politikailag más véleményen is vannak, akkor is valahogy összetartoznak, és hogy ez egyébként még a legnagyobb botrányok előtti interjú, tehát úgy értem, hogy amikor már nagyon éles lett a jobb-baloldali vita, amit olyan ennek is már 15 éve, ugye, amióta már szóba se áll egymással a művészvilág egyik fel a másikkal.
Hát nincs azért 15.
Hát, de 10 biztos.
Szerintem ez az elmúlt, tudom én, hát ez éve élesedett ki ennyire. Igen. Ez nem volt ennyire.
De egy olyan csodálatos, hogy érted, ő ezt így tudja és kimondja. Igen. És hogy ahogy mondod, hogy...
Mert ő szerintem valójában így gondolkodik. Tehát én amikor apukádat nyilatkozni láttam, de akár vezényelni is, pontosan én ezt érzem benne, hogy tök mindegy, hogy ki mindegy. Tehát, hogy az az egyetemesség a lényeg, persze, amit a zene ad. És egyébként meg teljesen
most mindegy, hogy zene ki... vagy színház vagy. Igen.
Így van, pontosan. De akkor még mi értelme?
Nem tudom.
Na, jó, érted, akkor mi értelme azt mondani, hogy én meg fújok a másikra, mert ő meg azon az oldalon áll. Tehát akkor... Jó, ez szerintem minden elementünk, kijövünk ebből.
Minden oldalon megsütjük a palacsintát.
Igen, és visszajövünk. És Balázs nagyon szeretne beszélni arról, hogy mit csinál akkor, amikor éppen nem a színházban van. Úgyhogy ez várható a következő percekben, maradjatok velünk.